Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban propagandával foglalkozunk, ezt most már szerintem sokan tudják. Ma részben a régmúltba fogunk visszanézni, eredet mítoszok, múltmagyarázó mítoszok világába, és ezt Povedák István valláskutatót, kulturális antropológust hívtam, MOME Design Kultúra és Művészettudományi Tudásközpont vezetőjét. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Mennyire van ennek, hát jó így kezdeni persze egy beszélgetést, értelme, de hogy mennyire releváns propaganda témakörében, ami picit ugye politikai kommunikáció, és a régmúlt mitológikus korba visszanézni, hogyan referálnak ezek egymásra vagy egymással?
Hát első pillanatra úgy tűnik, hogy nagyon távol áll egymástól a kettő, viszont hogyha valaki mondjuk kimegy egy augusztus 20-ai szertartásra, vagy nem szertartásra, augusztus 20-ai ünnepre.
Nem véletlen szertartás,
igen, mondtál. Akkor nagyon jól látja majd azt, hogy igazából ez még sincs annyira távol egymástól. Tehát ugye láthatjuk azt, hogy Szent István ünnepén volt olyan év, amikor táltosok vonultak fel, turulmadarat húztak, csodaszarvast. Láthatjuk azt, hogy ugye a Duna fölött a fényjátékon a hun-magyar történelem eseményei elevenednek meg, vagy a honfoglalás eseménye elevenedik meg. Tehát, hogy ez látszik, hogy ez nagyon-nagyon közel van egymáshoz. Nyilvánvalóan ennek az is a köze, hogy minden egyes politikai párt, minden egyes ember, azt kell, hogy mondjam, politikai oldaltól függetlenül valahonnan eredezteti a saját identitását, és ugyanez igaz a népekre is. Olyan nép, amelynek ne lenne történelmi mitológiája és történelmi eredet története, nem tudom, hogy létezik-e.
És annál jobb, minél régebbre vezet vissza, vagy annál jobb, minél nemesebb, nagyobb dolgokat ért el, vagy csak kell egy tudás, vagy egy sejtés, hogy honnan indult ez a sztori?
Hát azt nem mondom, hogy annál jobb.
Jó, nyilván kicsit humorosan mondom.
Igen, tehát számunkra mondjuk, akik a mitológiával is foglalkozunk, számunkra annál érdekesebb. Mert igazából itt nagyon-nagyon izgalmas témákba lehet belelátni, és nagyon gyakran azt láthatjuk, hogy ezek az eredet mítoszok egymással szembe mennek, vagy egymással gyakran vetélkedhetnek is. Erre kiváló példa a Kárpát-medence, ahol mi élünk. Ugye amikor a nacionalizmus korába léptünk, láthatjuk azt, hogy ott megjelentek egy idő után nálunk is a nemzetállamok, és ezek a frissen született nemzetállamok mind a régmúltba nyúltak vissza. Legjobban talán ugye a dákoromán elméletet ismerjük. De hogyha megnézzük azt, hogy ott volt a Nagymorva birodalomnak a történelmi mítosza, vagy a horvátoknál az illirizmusnak a mítosza, akkor láthatjuk azt, hogy itt azért ez egy olyan jelenség, ami egy új nemzetállam, vagy egy a nemzeti öntudatra ébredt csoport életében rögtön a kezdetektől megfigyelhető. Gyakorlatilag a múlttal, a régmúlttal, a régmúlt dicsőségeivel, a dicsőséges eredet mítosszal próbálják igazolni a saját jelenlétüket és a saját létezésüket.
Amit most felvetettél, azért abban mindegyikben benne van a ki volt itt előbb, tehát azért hoztad be a Kárpát-medencét, nyilván jól ismeritek, nem mondtam, hogy jól ismerjük, de akik ezt kutatják, ezek a népcsoportok vagy nemzetek, ezek picit azért benne vannak abban, hogy ki van itt ősebb idők óta, vagy ősibb idők óta.
Persze, hát nyilván itt ugye ez arról szól, hogy vetélkednek egymással a területért. Konfliktusok vannak azért, hogy kinek van ehhez joga. És nyilvánvaló, hogy ezzel ezt a történelmi múlttal akarják igazolni. Ami ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon érdekes, amit tényleg az előbb is említettem, hogy a 19. században ez már megjelent, de egyébként ez nem biztos, hogy egy ilyen kortárs vagy a közelmúltnak a találmánya. Tehát nem feltétlenül a 19. századnak a szüleménye. Könnyen beleeshetnénk abba a hibába is, hogyha mondjuk a magyarságnak ezt a régmúltra visszavezethető, nagyon változatos és nagyon összetett mitológiáját akarnánk elemezni, hogy ez hát a 20. század terméke, vagy ez mondjuk a Trianon traumának a következménye. Nem, ennek sokkal régebbi múltja van, sokkal régebbre visszavezethető. Az biztos, hogy a mi régiónkban, itt a Kárpát-medencében minden egyes népnek, ahogy Máté Tóth András mondja, van egy sebzett kollektív identitása. És ezt a sebzettséget, ezt valahogy orvosolni kell. Ehhez kellenek valamilyen mankók, vagy valamilyen tapaszok. És erre a kollektív orvosság, kiváló kollektív orvosság lehet például a mitológia, a régmúltba való, a dicső múltba való, az aranykorba való visszatekintés.
Augusztus 20-szal kezdted, ami egy nagyon izgalmas mérföldkő vagy pillanat, de az egy történelmileg már igazolható rész a Szent István uralkodása és korára gondolok, és tulajdonképpen onnantól fölfele már elég sok mindent tudunk történeti anyagokból, meg történelmi kutatásokból. A mitoszok, meg a mitológia az én fejemben, az pedig a picit ilyen kevésbé igazolható, inkább ilyen hitszerű felfogás vagy múltmagyarázás.
Az egyik, amire érdemes azért itt már előre tekinteni, hogy a történelmet mindig a jelenben írják. Mindig a győztesek és mindig a jelenben írják, és ennek következtében folyamatosan a jelen igényei szerint újra is konstruáljuk a történelmet. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a kommunizmus hatalomra kerülése után hogyan tűntek el bizonyos utcanevek, bizonyos politikai szereplők, hogyan jöttek helyettük újak, vagy a rendszer bukása után megint hogyan tűntek el és kerültek elő régebbiek, akkor látszik az, hogy igen, a történelmi tudat az folyamatosan változik, és nekünk az identitásunknak az egyik alapja, hogy kihez vezetjük vissza magunkat. Másrészt ugye, hogyha mítoszokról beszélünk, hát eredetileg, hogyha megnézzük a mítoszokat klasszikus értelmezésében, ezek ugye eredett történetek. Tehát olyan eredett történetek, amelyek foglalkozhatnak a világ keletkezésével, a különböző kulturális jelenségek megjelenésével, a természeti képződményeknek a történetével, vagy foglalkozhatnak mondjuk hősökkel, istenekkel is. Napjainkban azért a mítoszokat, hogyha használjuk, ugye modern mítoszokként, akkor ez egy lényegesen átvittebb értelemben használjuk, mert most már nagyon sok mindennek van mítosza, amelyek ugye a köré lerakódó hiedelmeket, praxisokat, gyakorlatokat is magukba foglalják. Ebbe beletartozhat például a sztárkultusz, beletartozhat az autókultusza, beletartozhat a különböző földön kívüliekbe vetett hit, és ugye az e körül megjelenő mítoszok, tehát ez a populáris kultúrának a mítoszai, tehát hogy sokkal átvittebb értelemben használjuk most, de valójában igen, tehát ha a mítoszokról beszélünk, azért valamilyen köze van a történelemhez az esetek egy jelentős részében.
Arra számítottam, hogy arra fogod kifuttatni ezt a gondolatsort, még mielőtt a popkultúráig eljutottunk, hogy most már egyre többet tudunk bizonyos dolgokról, tehát például amikor a világmagyarázó, világeredet mitoszok születnek nagy tengerből, szélből, levegőből, nem tudom miből lett a Föld, ilyen pont azt hiszem nincsen, de most mondtam egyet, ez egy nagyon kézzelfogható vagy érthető indoka van, kell valami magyarázat, hogy mit keressünk itt, hogy kerültünk ide. De hát most már elég sok dolgot tudunk evolúcióról, csillagászatról és számos egyéb ilyen reál tudományból, amiből meg az következne, hogy ezek a világmagyarázó mitoszok, és most nem arra gondolok, hogy az Edda mondakör, vagy egyáltalán tehát ez a fajta ilyen néperedet, de hogy maga a világmagyarázati mitoszok, azok mondjuk jelentőségükben visszaszorulnának.
Ez egy ilyen klasszikus kérdés, ami annak idején már ugye a vallásokkal kapcsolatban is megfogalmazott, ugye ez az úgynevezett szekularizációs elmélet, amely azért jelentős mértékben megdőlt. Tehát ugye a szekularizációs elmélet mondta azt, de egyébként ezt ismerhetjük történelmi tanulmányainkból is, hogy a marxizmus, mi még abban a korban jártunk, amikor ugye ezt tanultuk, ugye igazából ugye arról van szó, hogy ahogy halad előre a technika és a tudomány fejlődése, egyre több mindent megismerünk, és ennek következtében a hit és a vallás egyre inkább visszaszorul, és ugye ahogy Max Weber mondta, majd elvarástalanodik a társadalmunk. És ezt nagyon jól látjuk, hogy igazából ez nem így működik. Vannak persze olyan folyamatok, amelyek kétségtelenül itt vannak. Az intézményesült egyházaktól ténylegesen elfordulnak az emberek. Látható, hogy csökken a heti vagy napi rendszerességgel istentiszteletre, misére járóknak a száma. Viszont azt is láthatjuk, hogy emellett a maga módján vallásosság, vagy az à la carte vallásosság, vagy a különböző ilyen spirituális jelenségek, vagy a New Age iránt való érdeklődés, az megvan töretlenül az emberekben. Tehát, hogy egyszerűen az látszódik, hogy nem elvallást tanulunk, hanem a vallás gyakorlásnak a formái és a keretei alakulnak át.
Hát mert az igény ugyanúgy megvan rá, hiszen ugyanúgy egy kis pont vagyunk egy nagyon nagy univerzumban, és akkor gondolom a spirituális erőknek a megragadása, vagy az abban való bizalom, az egy valamiféle kapaszkodót adhat.
Igen, meg hát mindenki szeretné valahogy a saját sorsát befolyásolni, bebiztosítani azt, hogy ő majd a halála után a másik helyre, a jó helyre kerüljön. Tehát, hogy persze ezeknek vannak ilyen racionális magyarázata is, de az ténylegesen állíthatjuk, hogy az ember az homo religiosus is. Tehát, hogy ténylegesen mindig a vallásosság része a kultúránknak. És egyébként, hogyha belegondolunk abba, hogy vannak úgynevezett kvázi vallások is, amelyek ugye eredetileg nem vallási körből, vagy nem a vallási kultúrából származnak, mondok például a politika. Nem kell nagyon messzire néznünk, propagandáról beszélünk, tehát hogyha megnézzük azt, hogy ma Magyarországon, vagy a világ bármely részén a különböző politikai pártoknak a támogatói, azok mennyire politikai vallásként tekintenek a saját irányvonalokra, mennyire politikai vallási vezetőként hiszne, vagy vallási vezetőként tekintenek a saját vezetőikbe, mennyire hisznek nekik. Tehát ezek egyértelműen látszik, hogy...
Még hit, a szóhasználat is.
Úgy van. Tehát hogy egyértelműen látszik, hogy itt egy hitalapú tevékenységről van szó is. A politika nagyon sokaknál átveszi a vallást, vagy a vallás mellé rakódik le a saját világképükbe. Egyébként ilyennel találkozhatunk már korábban is. Nácizmus, kommunizmus. És az is látszódott egyébként korábban mind a két diktatúránál, hogy tudatosan merítettek a vallások eszköztárából is. Tehát az, hogy fent lógtak az iskolákban a képeken, ugye a vezetőknek az arcai, akik láttak minket, figyeltek, akikhez énekeltek, akiknek május 1-én a nyakkendővel integettünk a felvonuláson kisgyerekként. Tehát ugye ezek a felvonulások is, tehát ugye minthogyha vallási ritusokról, körmenetekről beszélnénk. Tehát ezek egyértelműen a vallásoktól kölcsönözték az eszköztárukat.
Nézzük meg azt a kapcsolódási pontot, mert ez nagyon érdekes ugródeszka volt hozzá, amikor a politika beemeli ezeket az eredet mítoszokat, ezeket a dicső történeteket a jelen magyarázatába, vagy pedig hát a maga jogfolytonosságába tulajdonképpen. Azt hogyan nyúl hozzá a politikai kommunikáció ahhoz, hogy mondjuk visszanyúljon valami régmúlt aranykorba, és ezzel a saját maga teljesítményét, vagy legalább a célkitűzéseit próbálja legitimizálni?
Hát, hogyha politikáról úgy unblock beszélünk, akkor nehéz egységesen beszélni, mert azért ez különböző politikai orientációk alapján különbözik. Vannak olyan pártok, amelyeknél nem annyira hangsúlyos a történelmhez való visszafordulás. Vannak viszont olyan konzervatívabb, tradicionális értékrendeken alapuló irányzatok, akiknél ez sokkal hangsúlyosabb. Azt is látni kell, hogy itt időben sem lehet azt mondani, hogy ez így működik és kész. Gondoljunk csak abba bele, hogy a rendszerváltozás óta Magyarországon milyen változás történt ezen a téren. Én még emlékszem arra, amikor a 90-es években Grespik László, aki, ha jól emlékszem, akkor az APEC-nek volt a vezetője?
Nem, egy kormányzati hivatal volt, a közigazgatási vezető valami ilyesmi. Igen, volt, tehát egy hatalomgyakorló szerv, de olyasmi, mint az ispánok most csak talán országos. Nem, pénzügyi vonal volt, azt hiszem.
Az viszont ezért nagyon megmaradt bennem, hogy őt a médiába is hívták be, mert ő hitt ugye a Sirius eredetében a magyaroknak, és ugye
mindenféle megdobálta kenyérrel az újságírókat, emlékszel?
Igen, tehát hogy akkor őt még azért egy ilyen furcsa figuraként ábrázolták. És nyilván, ahogy haladunk szépen előre, az látszódik, hogy elsősorban a radikálisan jobboldali pártokhoz kötődően, de megjelentek már olyan rítusok is, olyan közösségi események, amelyek több ezer, tízezer, vagy akár százezer embert is megmozgatnak kulturális rendezvényeken, ahol azért láthatóan nem az akadémia által elfogadott és igazolható eredett történetek kerülnek a főszerepbe. Gondolok itt mondjuk a kurultájra, ami annak idején ugye a 2010 előtt azért látszott, hogy 2008-ban indult, akkor az egy szubkultúra volt. Tehát egy szubkultúrából, egy radikálisan jobb oldalhoz közel lévő szubkultúrából indult ki, és eljutottunk oda 2008 óta, hogy most már a magyar állam költségvetésében a kurultáj minden évben külön támogatást kap, és a kurultájnak a külföldi vendégeit vendégül látják a parlamentben. Tehát, hogy látszódik, hogy ez nem állandó módon van jelen, hát folyamatosan változik, és nyilván ez arról is szól, hogy egy adott országnak milyen a politikai vezetése.
Ugye mi kipcsákok, hogy ezt felidézzem. Szerintem az megjelenhet azért, és tetszett, amit mondtál, hogy a politikai oldalak más mértékig nyúlnak adott esetben vissza egy korábbi korhoz. Én azt látom, hogy valóban a konzervatív nemzeti oldal, hívjuk így, nagy szeretettel nyúl vissza nagyon-nagyon régre, érthetően ezek szerint, mert hiszen az valamiféle módmagyarázat, de azért a mindenkori ellenzék, most már így kell mondanunk, az is keresi magát Kossuthban, Jászi Oszkárban, tehát nem megy annyira vissza, de az, azt mondja, hogy egy emigráció vitában, vagy migráció vitában megvannak azok a rég múltbeli kapcsolódási pontok, és talán picit ez is mutatja nekem azt, aztán lehet, hogy tévesen, hogy vannak a történelemben megfogható kvázi faktumok, amit persze lehet így is magyarázni, meg úgy is, ezt értettem, amit mondtál, de vannak olyanok, amik megfoghatatlanok, mert mint a homok.
Magyarországon azt kell, hogy mondjam, hogy vannak úgynevezett, nem csak nálunk, máshol is, de nálunk szerintem három mitomotor van. Ez a mitomotor egy ilyen érdekes kifejezés.
Muszáj lesz feloldani.
Gyakorlatilag arról szól, hogy vannak olyan korszakok, amelyek mítoszok keletkezését generálják. És az egyik ilyen korszak az egyértelműen az őstörténet. A kereszténység felvétele előtt, a nomád, vagy a Kárpát-medencébe érkezés előtt, vagy mások mondják, hogy a visszaérkezés előtt, vagy már mindig a Kárpát-medencében, tehát hogy itt sokféle elképzelés van a magyar őstörténetről, de az egyik az mindenféleképpen ez az őstörténet. A másik ilyen mitológikus kor, amely megmozgatja a fantáziát, az mondjuk az államalapítás korszaka, a harmadik pedig Trianon. Ugye a Trianon traumáról nem kell különösebben beszélnünk, Trianon trauma nélkül a magyarság kultúrája értelmezhetetlen, tehát közhelyé vált, hogy mi mindig Trianonról beszélünk egy idő után.
Határon túli magyarsággal, diaszporával, mindennel.
Pontosan, pontosan. Tehát, hogy igazából ez a három korszak az, amely folyamatosan újabb és újabb mitoszok keletkezését generálja. És nyilvánvaló az is látszódik persze, hogy nem csak ezekhez a korszakokhoz nyúlnak vissza. Látszódik, hogy viszonyunk persze 56-hoz. Az már más kérdés, hogy mikor, milyen mértékben. Az is nagyon jól látható, hogy mondjuk Nagy Imrének a személyisége nem biztos, hogy az elmúlt 35 évben egyforma jelentőséggel bírt, és egyforma módon jelent meg mondjuk az október 23-ai visszaemlékezéseken, és egyforma jelentőséggel rendelkezne mondjuk az egyik vagy a másik politikai oldalhoz tartozók esetében. Sőt, azt mondom, hogy még az azonos politikai oldal esetében is ez alatt a 35 év alatt jelentős átalakulás volt megfigyelhető, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát, hogy annyira változó ugye a közelmúltnak az időszaka és az identitáspolitikája, hogy egyszerűen itt állandó pezsgés van ezen a téren is.
De mondjuk az aranybulla tekintetében, azért mondom ezt, mert ennek volt egy nagy felfutása, meg filmsorozat, meg, az nem osztja meg ennyire mondjuk a politikai teret, mint mondjuk egy 50-60-70 évvel ezelőtti történelmi helyzet.
Persze, de hát ugye azt is látni kell, hogy az igazából nem egy kezdeti kor, vagy nem egy forradalmi változás. Nagyon fontos az aranybulla megszületése természetesen, de nem arról van szó, hogy itt létrejött volna egy új államalakulat. Nem arról van szó, hogy itt megváltozott volna egy népnek a világképe és a vallása. Nem arról van szó, hogy lerázta volna magáról az igát, és akkor egy forradalmat robbantott volna ki. Tehát a mítoszok keletkezésénél vannak olyan időszakok, amelyek generálják a mítoszokat. Ezek az átmeneti időszakok. Amikor valami nagyon hirtelen megváltozik, ezt úgy szoktuk mondani csúnya szóval, hogy ilyen paradigmatikus változások történnek, amik megrengetik a világképet. A másik, ami generálja a mítoszoknak a keletkezését, az, hogyha ezeket a változásokat nem látjuk át rendesen, és nem értjük meg. Ilyenkor ugye jönnek a különböző rejtélyek, és mindenki próbálja kalambóként a rejtélyeket megoldani, és szeretne ő lenni az a kalambó, aki megoldja a rejtélyt.
Ez a Krízisek és pofonok, Povedák István valláskutató, kulturális antropológus a vendégem, és azonnal jövünk vissza.